Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi műsorunk témái. Az Európai Fiatalok Találkozója Torinóban a Tezéi Közösség szervezésében. A Hittani Kongregáció prefektusa, Páter Szabó Ferenc sorozatának negyedik része. Az Európai Fiatalok Találkozója Torinóban. Csütörtökön kezdődött és vasárnap ért véget Torinóban az Európai Fiatalok Találkozója, amelyet a Tezéi Közösség kezdeményezett, mintegy a tavaly évvégi ugyancsak torinói összejövetel folytatásaként. A világjárvány miatt ugyanis csak az olasz egyházmegyék fiataljai vehettek részt a 2021-es évet búcsúztató, december 28-a és 31-e között megrendezett eseményen. A többi európai országból a fiúk és lányok virtuálisan követhették a Tezéi Közösség hagyományos évvégi találkozójának egyes programjait. Az észak-olaszországi Piemont tartomány székhelyén július 7-én vette kezdetét a Tezéi Közösség szervezésében az Európai Fiatalok 44. találkozójának második állomása. 150 külföldi fiatal önkéntes csatlakozott helyi társaikhoz, hogy közösen fogadják az egész földrészről, Ukrajnából és Oroszországból is, valamint Egyiptomból, Indonéziából és az Egyesült Államokból érkező résztvevőket. A 18 és 35 év közötti fiatalokat torinói és környékbeli családok plébániák látták vendégül. A találkozó résztvevői minden este 9 órakor esti imádságon vettek részt, napközben fél egykor tartották a déli imádságot. Délelőttönként a plébániákon gyűltek össze, illetve felkeresték Torino nevezetességeit, megismerkedtek a város történelmi, művészeti, spirituális gazdagságával. Délutánonként pedig tematikus workshopokon vehettek részt. Ezek közül kiemelkedett a Piemont tartomány és Torino városa, valamint a Carlo Acutis alapítvány közös gondozásában megrendezett Arcok a Szent Arcban kiállítás, amelyet csütörtökön este nyitott meg Roberto Repole torinói érsek a város Albertina képtárában. Az alapítvány annak a 2006-ban mindössze 15 éves korában elhunyt fiúnak a nevét viseli, akit az internet védőszentje, kiberapostol, Isten influencere jelzőkkel illetnek, és akit 2020. október 10-én iktattak a boldogok sorába. A kiállítás és workshop a Krisztus arca művészetben témát mélyítette el, olyan művészeti kincsek közszemlére tételével, amelyek általában nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára. Az Európai Fiatalok Találkozójának utolsó nagyszabású programja július 9-én, szombaton délután 6 órakor kezdődött a torinói királyi palota udvarában, a Népek ünnepével, amelyen zeneszámok, táncok, tanúságtételek váltották egymást, a torinói királyi kertekben pedig a résztvevőket vacsor előtti aperitívvel kínálták meg. Az estimát ez alkalommal is Roberto Repole érsek vezette este 9 órakor a Néri Szent Fülöp templomban, majd 10:30-kor kezdődött a Hit fehér éjszakája a város különböző templomaiban. A fiatalok csoportokba gyűlve vettek részt spirituális és művészeti programokon. A találkozóra való tekintettel kivételesen kinyitották a keresztelő Szent János Székesegyházban a torinói Szent Lepel kápolnáját, hogy a fiatalok elmélkedő imádságba merülhessenek a Krisztus halotti lepleként tisztelt erekje előtt. Vasárnap, július 10-én a találkozót családias jellegű programok zárták, a fiatalok szentmisén vettek részt a plébániákon, majd elfogyasztották vendéglátóikkal az utolsó ebédet hazautazásuk előtt. A programok között szerepeltek kerekasztal beszélgetések a következő témákról. Piemont tartomány felfedezése, a fiatalok és a Szent Lepel, valamint fiatalok és szentek. A Tezéi Közösség által szervezett ifjúsági találkozó résztvevői torinói tartózkodásuk alatt megtekinthették a boldog Pier Giorgio Frassati emlékére rendezett kiállítást, és felkereshették a keresztelő Szent János Székesegyházban, A 24 éves korában elhunyt torinói szociális aktivista földi maradványait őrző kápolnát, hogy leróják tiszteletüket a szegények szolgálatában kitűnt szent életű ifjú sírja előtt. Ferenc pápa a tavaly évvégén megrendezett torinói ökumenikus találkozóra írt üzenetében megállapította, hogy a fiatalok részesei azoknak a megoldásoknak, amelyeket a világ keres a sürgető problémákra. A Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár által aláírt üzenetben a pápa következő szavakkal buzdította a fiatalokat. Ti azt választottátok, hogy nem fordítjátok el tekinteteteket az emberi szenvedésről és a világ jelenlegi sürgető problémáiról, mivel abban bíztok, hogy részt vehettek a megoldásokban. Bár nem hiányoznak aggodalomra adó okok, az is igaz, hogy Isten lelke soha nem szűnik meg munkálkodni, és továbbra is életre kelti a testvériség, a szolidaritás és az egység teremtőit. Ferenc pápa francia nyelvű üzenete végén a Szentlélek áldását kérte a fiatal katolikus, ortodox és protestáns hívőknek, akiket az európai találkozó egyesít. Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket, hogy továbbra is a bizalom zarándokai lehessenek ott, ahová az Úr küldi őket. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához címmel 10 részes sorozatot készített Szabó Ferenc atya a Vatikáni Rádió számára, amelyben vázolja Ratzinger Benedek pápa teológiájának főbb vonásait, felhasználva az ide vonatkozó legújabb irodalmat. A most következő negyedik részben Ratzinger bíborosnak a hittani kongregáció élén folytatott tevékenységéről szól, különös tekintettel az egyes teológusok kontesztálásaira.
Előző adásomban ismertettem a fő kontesztáló Hans Küng vitatott krisztológiai nézeteit. Mielőtt tovább mennék, megjegyzem, hogy 1975. február 20-án az akkor még Seper horvát bíboros által vezetett hittani kongregáció kiadott egy figyelmeztetést Küng nézeteiről, amelyet a német püspöki kar is kommentált. 4 évvel később, 1979-ben a kongregáció megvonta a kánoni küldetést Küng professzortól. Ezen túl tehát nem taníthatott az egyház nevében. Közben folytatódott a teológusok kontesztálása, amellyel József Ratzingernek már mint 1981-től a hittani kongregáció prefektusának szembe kellett néznie. József Ratzinger professzor pályafutását éppen csak jelzem címszavakkal. Kezdetben részt vett a Haladó Koncilium című folyóirat alapításában, de ebből kivált és a konzervatívabb Kommunió folyóiratnak lett oszlopos tagja. Meghívást kapott a Nemzetközi Teológiai Bizottságban. Erről megjegyezte, nagy bátorítás volt számomra látni, hogy sokan a jelenlegi helyzetet és feladatunkat pontosan úgy értékelik, mint én, Henri de Lubac, aki nagyon szenvedett az újskolasztikus uralom szűk látókörűsége miatt, most a hit határozott harcosaként mutatkozott azzal a fundamentális fenyegetéssel szemben, amely minden az előtti arcvonalát megváltoztatta. Ratzingerhez hasonlóan látták az egyház helyzetét Philippe Dele, Jorge Medina, Le Guillou Domonkos, Louis Bouhier. Hozzájuk társul még Hans-Urs von Balthasar nagy alakja, akivel Ratzinger először 1960-ban Bonnban találkozott személyesen. A Balthasarral való találkozás, írja, egy életre szóló barátság kezdete lett számomra, amiért máig hálás lehetek. Kongár békülékeny természete miatt mindig az ellentétek között próbált közvetíteni, és ezzel a türelmes nyitottságával tényleg fontos küldetést töltött be. Rahner és Feiner elhagyták a teológiai bizottságot. Következett 1977-ben József Ratzinger professzor müncheni freisingi érseki kinevezése, és még ez év júniusában 6. Pál bíborossá kreálta. 1981. november 25-én II. János Pál pápa kinevezte a hittani kongregáció prefektusának. A prefektussága idején 1981-2005 között kapta Ratzinger bíboros a legtöbb kritikát. 1989. január 25-én tették közzé a korábban már emlegetett kölni nyilatkozatot, amelyet 163 nyugatnémet, svájci, osztrák, luxemburgi és holland teológiai tanár írt alá. Hans Küngöt követve a tanárok is a római kúria, a pápa és a kongregációk működését bírálták. Püspöki kinevezések, nuncusok szerepe, továbbá a hittani kongregáció gyakorlatát, hogy következetesen visszavonja vagy megtagadja a kánoni megbízatást olyan teológiai tanároktól, akik a hit és az erkölcs kérdésében nem igazodnak, mint mondták, a római teológiához. Ez a nyilatkozat is főleg az 1968-as Humáni Vitae kezdetű enciklika tanítását bírálta, amelyet a konzervatívok tévedhetetlennek tartottak. A kontesztálás tovább gyűrűzött, francia nyelvű belga és svájci teológusok 157-en levelet intéztek most már Ratzinger bíboroshoz, a hittani kongregáció prefektusához. Nem részletezem a bonyolult ügyet, csak azt a nyilatkozatot ismertetem, amelyet Ratzinger bíboros 1989. december 30-án a Le Monde című francia napilap munkatársának adott. A bíboros prefektus igazságtalannak tartotta a centrizmus és az autoritarizmus a tekintély gyakorlásának eltúlzása volt ez vágyát. Az európai nyugati egyházak rossz közérzetére utalt a politikai változásokra, amelyek az egyházban is éreztették hatásukat. Egyes csoportok tiltakoztak a totalitáriusnak minősített centralizmus ellen. Kiábránduláshoz vezettek a 68-70-es évek nagy reménykedései, amelyek egyrészt a marxizmushoz, másrészt az embertudományok fejlődéséhez kapcsolódtak. Az ember önazonosságának védelme jó részt az etikai elvekre való hivatkozás nélkül alakul. Ez mindez még Ratzinger nyilatkozata a Le Monde-nak. Az egyensúly hiánya az erkölcsi értékek és az új világ felé való nyitottság között mindenfelé a katolikus egyházban is bizalmatlanságot szült. E távlatokon belül válaszolt Ratzinger bíboros a római centralizmus és az autoritarizmus vágyaira. Szerinte a Szentszék foglalkozik a helyi egyházakban felmerült problémákkal. A püspökök ad limina látogatásai és a pápa külön találkozásai az egyes püspökökkel, például apostoli útjai során, igyekszik fokozni a római központ és a helyi egyházak közötti együttműködést. Ratzinger bíboros ezután a Nemzetközi Teológiai Bizottsággal együtt megvizsgálta a kontesztáló teológusok nyilatkozatát, levelét. Majd válaszolt is, e válaszol idézek, a teológus szerepe nem csak a tanítás, hanem a hit elmélyítése is. Választ kell találnia az új problémákra, és néha bírálnia is kell. De a kritika jogának határt szab az egyház szeretete és a tanítóhivatal tisztelete. Ez szempontból is igen nagy a hiányosság, ezért újra kell fogalmazni a hagyományos szabályokat. Ma már a teológus nem cellája magányában dolgozik, mint hajdan. Tudatában kell lennie a hívekkel szembeni felelősségének, akiket közvetlenül tájékoztat, és nem mindig tárgyilagosan a mass média. Meg kell találni a helyes egyensúlyt a tanítóhivatal tisztelete, a hívek java és a szigorú tudományos kutatás követelményei között. Így Ratzinger válasza. Úgy látszik, Ratzinger bíboros nem felejtette el Frings bíboros zsinati felszólalását, amit maga ő szerkesztett, a Szent Officium módszerének bírálatát, amelyben neki oly fontos része volt. Persze ezekkel az általános elvekkel nincs minden probléma megoldva. A tapasztalat azt mutatta, hogy a valóságban a megújulás Rómában, a kúriában, a kongregációkban is csak lassan valósul meg, mint szerte a világegyházban. Most itt egy ma is időszerű interjút ismertetek, amelyet ez a német újságíró Siewald készített a bíborossal, a hitenagy kongregáció prefektusával. Címe Isten és a világ, hit és erkölcs. Ez magyarul is megjelent 2004-ben. A könyv nem a szokványos stílusban módszerrel szerkesztett katekizmus. Siewald a lét és a hit kérdéseit az életből, a mai ember nehézségeiből kiindulva fogalmazza meg. Van azonban benne egy bizonyos rendszer is. Isten, Krisztus, Egyház témakörökre tagolódik a könyv. De a kérdések spontánul kapcsolódnak egymásba. A kérdező rögtön reagál, egyetért vagy tiltakozik a válaszokra. Ezeket a válaszokat a bíboros prefektus, aki a II. Vatikáni zsinat idején, egy ideig később is a haladó teológusok élvonalához tartozott, közérthetően fogalmazza meg, tehát anélkül, hogy kifejezetten dogmákra hivatkozna. Közérthető és mégis pontos, nincsenek egészen kész recept válaszai, elismeri, hogy az újonnan felmerülő kérdésekre, vagy az örök létkérdésekre nem talál megnyugtató választ rögtön. A hittudományban is jártas kérdező újságíróval Ratzinger bíboros együtt keresi a válaszokat. A bíboros csak ritkán hivatkozik olyan jeles gondolkodókra, mint Romano Guardini vagy Karl Rahner, figyel a protestánsok és a nagy világvallások meglátásaira, illetve a modern ateizmus ellenvetéseire, akár Isten személyes voltáról, vagy a háromságos Isten misztériumáról, akár a teremtésről szól, egyszerűen, de pontosan fogalmaz. Az ember érzi, hogy válaszai mögött meghúzódnak a százados viták, a krisztológia és a Szent Háromság tan sokat vitatott, de ma is még elmélyíthető kérdései. Szépen nyilatkozik az élő hitről, idézem. A hithez hozzátartozik egy életút, amelyen a hit tartalma kísérlet révén fokozatosan igazolódik, és egészében mély értelműnek bizonyul. A hit nem egyszerűen csak van, hanem csökken vagy növekszik, felfelé vagy lefelé mozog. Nem egyszerűen egy végleges garancia, olyan valami, amit befektetett tőkének tekinthetnénk, amely csak gyarapodik. A hit szabadsága mindig nagyon törékeny. Kívánhatnánk azt magunknak, hogy másmilyen legyen, de az éppen Isten nehezen érthető kockázat vállalása, hogy nem adott nekünk erős gyógyszert, eddig az idézet. Figyelemre méltó az ezred fordulón adott interjúban Ratzinger bíboros még optimista nézett az egyház jövőjét illetően. A zsinatot meghirdető 23. János pápával a keresztény reménységről val. Megállapítja, hogy az egyház fáján sok az öreg, elhaló ág, de meglátja a fiatalságát is. Idézem, oly sok fiatal emberrel találkozhatok, akik a világ minden tájáról jönnek, találkozhatok ezekkel az új mozgalmakkal, a hit lelkesedésével, amely most újból látható. És ezt a lelkesedést egyáltalán nem rendítik meg az egyház kritikusai, nekik mindig van okuk a bírálatra, mert a Krisztusban való öröm mégiscsak nagyobb. Bátran léphetünk a jövőbe, mert az Úr egészen biztosan akkor is velünk lesz.
A hittani kongregáció prefektusa, Páter Szabó Ferenc sorozatának 4. része hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.